bevezetésben mindenképpen azért a címet illik egy kicsit közelebbről megvilágítani, de mielőtt ezt megtenném, azelőtt erőteljes örömmel fejezem ki az előbb elhangzott egyik fő üzenetet illetően, hogy reális feladatokon, tanárdiák együttműködésben kellene és kell minden nagyobb gyakorisággal működni. Ennek a feladatnak az alapját is, és akkor dicsérjük meg most az ELTE informatika karát és az ELTE etológia tanszékét, ez a kooperáció adta, akik olyan feladatokat írtak ki, amelyek az informatikusok, mint eszközhasználati képesség próbáltak jegyen honorálni, míg az etológusok megpróbálták azt, hogy ezt hogyan fogják tudni tovább hasznosítani. Tehát az egyik kategóriának a győztese kerül majd itt bemutatásra, mint játék, és ennek a didaktikai továbbgondolásáról lesz szó az előadás igazi főüzeneteként. Tehát akármilyen kevés is a mindennapokban ez a fajta racionális kooperáció, tényleg ezt kell erősíteni, ehhez szeretnék mi is egy adalékot adni. Az előadás kapcsán két utat választanék, az egyik út az, hogy én itt kitöltöm a 20 percet egyfajta monodráma formájában, a másik az, hogy ha valaki vállalja, hogy minden előzmény nélkül lejátszik egy játékot az előkészített felületen, akkor lehet, hogy teljesen interaktívvá tudjuk tenni az előadást, és vakrepülésként akkor én arra reagálok, ami fölmerül, és megpróbálom bemutatni azt, ami ennek kapcsán didaktikailag érdekes lehet. A kérdés csak az, hogy van-e szabadon jelentkező, mert az a lényeg, hogy sosem látta a játékot, így érdemes ezzel szembesülni. Mire megy ki a játék tehát a szó szoros és átvitt értelmében? A 2D Matrix, mint elhelyezett logószerű kis elnevezés, a következőre utal, a tudásunk általános szerkezetét két dimenzióban próbáljuk meg leképezni, tartalomtól, kontextustól teljesen függetlenül. Ez egy próbajáték volt, és most képzelj el mindenki azt, hogy a smiley-ban fogak is vannak. És képzeljük el azt a helyzetet, hogy a fogak azok gyakorlatilag egy kis kártya kivételével követik a szemek szabályosságát, de egy kártya esetén nem, vagy több kártya esetén. Tehát van egy zavaró jel. Míg erre valaki rájön, addig hát meglehetős erős intellektuális kihívásnak van kitéve, főleg akkor, ha a rendszer nem ad támpontot arra vonatkozóan, hogy a húzogatás mögötti mező az milyen szint ad és elfogadja vagy nem fogadja el, de csak akkor van készen menekülő szoba logikája, amikor tényleg minden a helyére került, és akkor nyílnak az ára. Tehát ez a komplexitás egyik külső, szélső értéke. A belső értékek között, hogyha itt közben van esélyem arra, hogy működjön és kapozgathatok, akkor azért viszonylag egyszerűeket is látunk. Ugye ez volt az alapminta, amikor gondolom senkinek nem okoz nehézséget megérteni, hogy mi a szabályszerűség. Vannak színek, vannak pöttyök, pöttyszámok, és ezeknek ugye a színszer, a pöttyszám, azaz sorfejlészszer, oszlopfejlészszer egyenlő cella adja a játékteret. Ez ugye óvodások számára is már viszonylag jól kezelhető a tesztek szerint, ha magát az eszközt érintőképernyőt és vagy egeret tudja kezelni. Ha ezt a kettős feszültséget megértettük, ugye a nagyon egyszerűtől a relatíve bonyolultig, és közben pedig megnézzünk egy indirekt lehetőséget még a háttérben, akkor rá fogunk arra is érezni, hogy nem csak direkt asszociációkat lehet elhelyezni egy játékban, ahol a zászló sávozási szabálya és a hozzátartozó színek alapján viszonylag egyszerű eldönteni, hogy melyik zászló hová kerül, hanem tételezzük fel, hogy indirekt válaszokat kell adni, ahol a 9 kis kártyánkon már nem a zászló színezett sávozott alapja látható, hanem mondjuk az ország kontúrvonal a térképről. A hozzátartozó domain.hu.cz.ru akármicsoda, a népessége, a nyelv, bármilyen statisztikája, azaz indirekt módon megértve az alap összefüggést, egy kiterjesztő jellegű tudás számunk érhető. Ez lenne a kombinatorikai tér, amiben mozoghatunk, és hát a címben valami olyasmi is volt, hogy hát itt logolunk, és kis segítséggel talán, hogyha most vissza tudok váltani, akkor látni fogjuk azt, hogy mi volt a cím alsó sora. Hát log adatokra alapozó profilírozásról beszélünk. Haladunk a cím utolsó soránál, akkor ugye miért fontos és mit is logolunk itt. Tehát a játékot látta mindenki, a háttérben a logolás a következő dolgot jelenti. Az egérrel, hogyha most azzal vezérlünk, az egérrel történő vezérlésnél minden esemény tulajdonképpen bármely időpillanatban megragadható, milyen információkat szolgáltathatnak ezek a megragadott tények, mérések, hol van az egér, a kurzor maga, mi történt, kattintott egyszer, kétszer, tartóssal lenyomva a kezdete vége, nagyjából egészéből ez a tér, és tudjuk, hogy ki volt a user, hogyha azonosította magát, illetve melyik játékot játszotta. Ebből és azt is tudjuk, hogy a grafikus játék téren milyen objektumhoz kötődött az, ami éppen történt, tehát most a bal felső kártyát fogta meg, vagy a középső mezőre húzta, tehát ezeket ugye szépen szintén be lehet azonosítani. Azaz a teljes játék úgymond reprodukálhatóan megfogható, akkor is, ha az egér csak mozog. Itt egy kis kiágazás. Stresszkutatás jelleggel az egér mozgásokból ma is készülnek olyan elemzések, amikor az ügyfél tudva, hogy persze az egerét figyelik, és nem a tartalmát annak, amit a billentyűzettel vagy az egérrel csinál, hátrahagy jeleket, dolgokat föl a felhőbe, és lehet figyelni, hogy két pont között az egér két aktív kattintó pontja között milyen utat tesz meg az egér. Például itt, ha valaki gondolkodik és ezt leképezi azzal, hogy össze-vissza tologat az egérrel, az mindenképpen egy jel. Természetesen lehet figyelni a hibás klasszifikációt, tehát a hibás besorolás, lehet figyelni azt, hogy hol fogta meg az objektumot és milyen pontossággal helyezte, középpontról középpontra tolta, vagy éppen csak megcsippentette valahol, és éppen csak elejtette egy már lehetséges helyen. Tehát egyfajta finom motorikus precizitás mérésre is alkalmas, ami ha változik, és nem az önmagában való egyszerű mérése a lényeg, hanem a változás, ha változik és feltételezhetően az a stresszesebb, aki egyre kevésbé precízen, egyre több hibával, egyre lassabban vagy kapkodva, ha még a billentyűzetben lenne egy-két mikrokontroller, akkor meg lehetne azt is mondani, hogy milyen dinamikával dolgozik, ugye? Akkor szépen le lehet leplezni az illetőt, nem invazív módon, tehát nem kell vért venni tőle, és ilyen olyan hormonokat méricsgélni a vérben. És ez nem lenne rossz például akkor, amikor az elalvás a sofőrt beleviszi egy hitpillérbe, és a gyerekek ott maradnak ugye a fölrobbant buszon, és ehhez hasonló. Tehát a stressz különböző védekezési pozícióit nem csak a számítógépes környezetben, hanem egyébként is a buszpedálok kezelése, a kormány kezelése ugyanilyen impulzusokat adhat. Tehát ezen a nagyon nagy globális környezet arra a kis buborékra vonatkozóan, amit a logokból elindíthatunk. Itt ebben a konkrét esetben a tanulásról van szó. A gyermeknek a tanulási élményét lehet tulajdonképpen megfogni akkor, amikor látjuk, hogy mennyire magabiztos, ezt a gyorsasággal, a hibák számával, illetve a hibák hiányával, a precizitással lehet leképezni, és mennyire bizonytalan, és esetleg milyen segítség, felvillanó másodlagos segítség hatására mennyire nő meg a magabiztossága, ezeket mind-mind szépen lehet mérni. Azért, hogy visszamenjünk az előkészített előadáshoz is valamennyire, és próbáljuk tartani a ritmust, azt már látjuk, hogy mi a 2DM keretrendszer, a kétdimenzionalitás, tehát a legegyszerűbb struktúrás egyike, ez a két dimenzió az nem más, mint a sorok és az oszlopok és a kettő között a cellában érvényesülő eset alapú szabály, és gyors tesztként itt is föltenném a kérdést, hogy ki az, aki tudna egy analógiát mondani bármely kedvenc tantárgyából a múltban, vagy éppen oktatott tantárgyából a jelenben, vagy napi hobbiából, tehát ki tudna egy kétdimenziós tudás átadási analógiát létrehozni itt és most az előbb látott példák alapján. Képzeljünk el egy rendszertani, mondjuk madár határozót, ahol a madárnak a lába és a csőre az sor és oszlop fejlécként megjelenik. És akkor ebben a pillanatban, ha van 9 olyan élő objektumunk, amelynél igaz, hogy egy adott lábformához többféle csőrforma is tartozhat, másik lábformához hasonlóképpen, és ez igaz, akkor tulajdonképpen ennek a felismerési párosított fókusznak a lehetőségével oda lehet tényleg kényszeríteni a gyermek figyelmét arra, amit az adott egyedek közötti különbség, távolság megértetésére fel kell használni, de nagyon kicsi az esélye annak, hogy bármely tudományágban ne legyen olyan, hogy két tényező eredményeként egy következtetésre lehet jutni, és innentől kezdve természetesen több 2D-ből lehet láncokat csinálni, tehát több dimenziót is elő lehetne állítani, hiszen mint a bűvös kockákra forgatjuk, ezen a felületen ez a 2D van, de egy másik felületen egy másik 2D, de tulajdonképpen ezek összefüggenek egymáson, az egyik nézetből megyünk át a másikba. Tehát röviden és velősen a lehetőségi tér a felnőtt képzésben, a lifelong learningben bárhol bárkinek bármikor egyfajta játékosított lehetőséget ad, mert maga a húzogatás, mint mozgás és mint odafigyelési lehetőség, mégis más, mint a könyvlapozás, mint a magolás, mint a memória gyakorlatok. Egyébként a memóriáték is egy nagyon hasonló játék, csak ott inkább a szerencsejáték aspektusokat kellene valamilyen úton módon ehhez talán hozzá gondolni. Ha tovább megyünk, akkor azt lehet látni, hogy a rugalmasság adott, egyszerre lehet számonkérésre, tehát tesztelésre, de gyakoroltatásra is használni különböző játéktereket, például nem tudom ki az, aki tudja, hogy a napos csibéket el kell dönteni, hogy fiú vagy lány tehát férfi vagy nőnemű az egyed, és ettől függően más procedúrába kerül be a jövőt illetően. A szexállás, így hívják ugye ezt a bizonyos feladatot, az adott morfológiai egyed fölismerését jelenti, tönkre is megy a szeme ezeknek a szakembereknek nagyon gyorsan, mert ugye nagyon pici mintázatokat kell figyelni, de az erre való tréningezés, hát nem biztos, hogy kell élő állatot használni, hanem lehet ugye olyan fotókat betenni, aminek a együttes jelenléte sor és oszlop koordináta esetén szintén segít, tehát úgymond gyakoroltatás is el lehet képzelni ennek a használatát. Tegnap is tartottunk egy előadást, ott is kihangsúlyoztam a következő elvet, Knud nevéhez kötődően. Tudás az, ami forráskódba átírható minden más emberi aktivitás művészet. Mit jelent ez itt? A forráskódba írás minimuma a kétdimenziós szabály feltárása. Ha ez és ez a feltétel együttesen teljesül, akkor ez a következmény. Ezek elemi szabályok. Jelen esetben ugye 9 cellára vonatkozóan, és természetesen a cellák számát sor és oszlop irányba aszimmetrikusan is lehet változtatni, tehát a 3x3-as az csak vizuális élményként jelenik itt és most meg. A Knuti szabály tehát nem más, mint hogy szembesüljünk saját tudásunkkal, és tényleg a forráskód típusú megértésünket tanári oldalon, ez most itt a fontos, tanári oldalon gondoljuk. Tehát nem csak szómátikusan mondom, amit mondok itt és most, szavak egymást, tehát mindenki úgy érti félre, hogy akarja, vagy úgy asszociál belőle esetleg jó irányba és még jobb irányba, ahogy szeretne, hanem nagyon világos következtetéseket lehet átadni, a következtetési struktúrákat megértetni, és ez nem mindegy abban a világban, ahol az ipar 4.0 miatt egyszerűen kénytelenek vagyunk ebben a bizonyos Knuti elvtérben mozogni, tehát mindent, amit csak lehet át kell írni forráskódba. Hogyha egyféle témát választunk ki, erre volt példa az ászlop esete, akkor ennek különböző szintjeit lehet létrehozni, azaz egy adott témát a gyerek korának megfelelően, vagy a kiképzendő korának tapasztalati tőkéjének a PLA, azaz a Prior Learning Assessment képzettségének megfelelően is lehet ábrázolni, hiszen az előbb láttuk, hogy az ászlop föl lehet ismertetni színből és formából, de az országot föl lehet ismertetni az ászlop színéből indirekt módon. Tehát ez a fajta komplexitás növekedés szintén egy olyan kategóriája ennek a bizonyos tanulási, tanítási gondolatvilágnak, amelyeket tényleg úgy a tanár, mint a diák esetében önmagunk számára is tanárként és diákként is egyfajta belső benchmarkként írhatunk el, és az utolsó két sor is erre utal, a tanártól megfelelő előstruktúrálás vára, és egyben a vizualitás irányába kergeti a folyamatot, a betűktől elviszünk ugye egy csomó figyelmet a kontextfree jellek felé, ha nagyon jók és grafikusak az ábráink, akkor az 1-2000 szó vagy 100 szó elv alapján tulajdonképpen nekünk van 6-3-3 jelen pillanatban soroszlop fejlécképünk, és van 9 helyre teendő kártyán, tehát 15 képpel írjuk le azt az univerzumot, amit érzékeltetni szeretnénk, de ez nyelvfüggetlen innentől kezdve, tehát bármikor, bárhol, bármely országban, kultúrától és innentől független, ha a tudás maga él, akkor továbbadható, és a diákok is elkezdenek nyelvfüggetlenül beszélni, bár a nyelvfüggetlenségre azért egy apró kis gondolat, megint egy kis buborék, belefér talán a maradék percekbe. Képzeljük el, hogy metanyelvet szeretne valaki létrehozni. Az esperantót tekintették, vagy a latint tekinthették egy időben ilyen metanyelvnek, amit sokan beszélnek, mert az angolról mondják azt, hogy a lingua franca, bár a franca az ugye nem az angol, de lényeg az, hogy nem az az új és metanyelv, ami igazán önálló nyelvként megjelenik, hanem a Google fordítási szolgáltatásainak, például a Google fordítási szolgáltatásainak a segítségével egy metanyelv, tehát a következő is. Írok egy mondatot magyarul, beteszem a lefordítandó ablakba, és megnyomok egy célnyelvet véletlenszerűen, és lefordíthatom. Az eredményét visszateszem a lefordítandó ablakba, megint megnyomok véletlenszerűen egy nyelvet, ezt néhányszor eljátszom, tehát mindig az eredmény terméket fordíthatom tovább, azaz a végén körbeér ennyi nyelvnek az eredményeként, a végén utolsó magyar kell, hogy legyen, az már nem véletlenszerű. Ha a két mondat között, a bemeneti és a kimeneti mondat között tulajdonképpen nincs különbség, ez az igazi elvárás, akkor olyan nyelven beszélnek, ami megfelel N köztes nyelv szabályrendszerének, tehát konszolidált, azaz egyfajta újraértelmezett metanyelven beszélek. A képek valami ilyesmit tudnak, csak ennek a logikáját még nem fejtette meg a kutatás kellő mértékét, de ez a szavakra is érvényes, hogyha számon kérnék magunkunk, hogy tudunk-e olyan mondatokat mondani, először is rövideket, az én hibám is, hogy folyamatosan alárendelő és egyéb tagmondatokkal és hosszú szerkezetekkel operálok, de ha tudunk olyan rövid és világos mondatokat mondani, ami ebben a körbefordító rendszerben visszaérő magába, akkor valószínűleg tisztában bánunk a szómágia erőterével, ahol a szómágiát én nem negatív értelemben használom, ha valaki ezt szeretné félreérteni, akkor most tiltakozom ellene. Néhány példa lesz majd a full textben, illetve hát van már az elérhető full textben, hogy mire próbáltuk használni. Itt most véletlenszer ragadok ki egy apró strukturális lehetőséget, nem kötelező teljesen, hogy például a 3x3-as lehet kitölteni, elképzelhető minden további nélkül az, hogy valahol hiányok vannak, és a hiányzó kártyák, vagy azonos kártyák, azonos következménye vannak különböző input pároknak, ez minden további nélkül elképzelhető, tovább növeli a megértési komplexitást. Az adatvagyonról már beszéltünk, és hát a profilírozás utolsó gondolatként. Tulajdonképpen nagyon sokféle célra lehet használni azt, ami kijött, lehet becsülni belőle azt, hogy milyen gyorsan fogja valaki kitölteni ezt a bizonyos feladatot az eddigi gyakorlatai alapján, vagy éppenséggel meg lehet azt is nézni, hogy az adott személyiség az egyáltalán képes lesz kirakni, elkövette hibákat, és bármilyen más szakmailag releváns, szinte már a pszichológiai tesztek irányába megyünk el, kérdést föl lehet tenni, hiszen az a mintázat, amit hátrahagy, az egy digitális új lenyomat tulajdonképpen saját magáról. A legszebb része, ami most itt a szlájdokban nincs is tulajdonképpen rajta, ha azt állítja valaki, hogy én XY vagyok, amikor bejelentkezik a játékba, és korábban tényleg XY-ról sok játékot tároltunk, nem is kell, hogy ugyanaz legyen, akkor az egér használati logikából, mint ahogy a billentyűzet használati logikából, elvileg a személy azonossága vélelmezhető, nem kis valószínűséggel. Tehát a játéktér önmagában például a csalás kizárásához is hozzájárulhat, hogyha a gyerekek esetleg úgymond két óráért beugranának egymás helyet egy kis tesztelésre. És nagyjából egész évből, itt ezeket most már az idő rövidsége miatt és inkább a kérdés felett játék értéke miatt átlépném. A didaktikai aspektusok a végén tehát semmi más nem jelentenek, mint akár azt is meg lehet fogalmazni a genetikai potenciál fogalmára utalva, hogy mi lehet egy adott játék esetén a leggyorsabb, mint a bűvös kockó kirakásának megvan az, hogy 18, 9, 20, 21, nem tudom hány lépésből, bármilyen állapotból ki lehet rakni ugye a teniszín oldalállapotokat. Azaz az idealizált állapotot, itt is elképzelhető, hogy vannak olyan megközelítések, ahol az eszköz és a gyermek sebességének fizikai korlátait figyelembe véve az eddigi tesztekből meg lehet mondani, hogy mi az a várható legjobb, ami elérhető, és ez a genetikai potenciál érték tulajdonképpen olyanra mutat rá, amit eddig nem is tudtunk, és ez általában véve egy újabb szemléleti kérdés, hogy lehet úgy modellezni, hogy olyan kérdést válaszolunk meg, aminek a léte nem is történt még meg. Például mennyibe kerül az az ásványvíz, ami a legiómentesebb, de sosem volt még a polcon, senki nem árasztotta be. Ilyen kérdésekre a genetikai potenciál fogalmat válasz, a növényeknek használták is, mennyit úgy teremnek kukorica, hogy ideális körülményeket teremtünk neki. Tehát egy újabb szemléleti kérdés irányába lehet innen indulópontot találni, ami azt mondja meg, hogy sosem létezett, mégis várható, a jövő kutatásnak ez az alapja nem mellesleg. Hiszen olyanok fognak történni, amiről azt gondoljuk, hogy most nem kellene tudnunk, hogy történni fog, pedig nem csak mennyiségi értelemben van genetikai potenciálja ennek a bizonyos játéktérnek. És az utolsó gondolat, GDPR, rengeteg személyes adat keletkezik. Nem tudom, hogy ki az, aki foglalkozott egyáltalán a 25. évvel, május 25. évvel belépő témakörrel. Itt mindenkinek át kell gondolni a tanárnak, diáknak, szülőnek, és egyáltalán a teljes rendszernek az, hogy ezek az adatok miként és hogyan kezelhetők, mert jelenleg sokkal hamarabb lehet útjiba kerülni, vagy sokat fizetni, mint hogy jól használjuk őket, de ha nem használjuk, akkor a big data alapú egészségkultúra és tanítás-tanulás kultúra az jelentősen csorbákat fog szenvedni, ez meg nem megengedhető, tehát olyan kompromisszumra kell jutni az adatvagyon használhatóságát illetően, ami nem megspórolható. Ezzel nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és minden elérhető online a pillanatban is. Igen, hát a rövid reakcióként természetesen a metanyelv dolog, ez nem a fő fókusz ennek a bizonyos üzenetnek, csak azt akarta kiemelni, hogy ez a startup potenciál, ami a képi világban megvan a nyelvfüggetlenség, kultúrafüggetlenség okán, az egyébként pedig olyan kísérő szövegeket várna el a játék esetleges szöveges instrukció esetén, amelyek ilyen módon vannak tesztelve, tehát nem mondtam még a gondolatot, de ha így sikerült most, akkor még egyszer segíteni nekem, nem csak az elején, akkor a gondolatnak ez a szála így ér körbe. A nyelvfüggetlenség irányába való lépés nem lenne más, mint az instrukciós szövegek ilyen körbekergetett tesztelésén keresztüli előállítása, és akkor egyszerre több oldalról van igazunk. Mégiscsak startup képes, mert nyelvi és kultúra független, nyelv és kultúra független, egyébként pedig a nyelviséget azt lehet optimalizálni hozzá, hogyha szükség van mégis rá.